Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Néhány címszó előjáróban a tartalomból. Vérvétellel kimutatható lehet több daganatos betegség. Kiderül, hogy hogyan alszanak a madarak repülés közben. Szó lesz a hollók különleges képességeiről. Aztán jöhet az öngyógyító mobil képernyő. Bemutatunk egy gépet, amellyel széndioxidból lehet műanyagot készíteni. Aztán itt a hordozható atomreaktor, amely árammal láthatja el a Marsot. Felfedezték a világ legnagyobb víz alatti barlangrendszerét, és végül szó lesz arról is, hogy hatalmas meglepetést rejtett az ősi óriás piramis belseje. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenek előtt azonban egy aktuális téma. Kiderült, hogy könnyebben terjedhet az influenza, mint gondoltuk. A betegek puszta kilégzésével is terjedhet az influenza, egy új amerikai kutatás szerint. A vírusok továbbadásához köhögés vagy tüsszögés sem szükséges. Az általános vélekedés szerint az emberek úgy kaphatják el az influenzát, ha betegek tüsszögésének vagy köhögésének vannak kitéve, vagy olyan tárgyakat érintenek meg, amelyek felszínére kerülhettek vírusok, írja egy tanulmány. Az Amerikai Tudományos Akadémia alapjának aktuális számában ismertetett kutatás azonban bizonyítékot talált arra, hogy a betegek kilégzése is közvetítheti a vírust. Azt állapítottuk meg, hogy influenzás páciensek köhögés és tüsszentés nélkül is pusztán a kilégzésükkel vírusokat juttatnak a levegőbe, fertőző aeroszolokat, vagyis levegőben áramló apró folyadékcseppeket hozva létre, különösen a kór első napjaiban, mondta el Donald Milton, a Marylandi Egyetem közegészségügyi karának professzora, a kutatás vezetője. Hozzátette, hogyha valakit legyűrte az influenza, annak haza kell mennie, nem szabad munkahelyén maradnia, ahol megfertőzhet másokat is. Milton és kutatócsoportja 142 influenzás páciens kilégzésében lévő vírusokat elemezte. A mintákat természetes légzés, beszéd, spontán köhögés és tüsszentés közben vették, majd felmérték a bennük előforduló influenzás aeroszolok fertőző képességét. Az elemzés eredménye alapján az influenzás betegek jelentős része rendszeresen juttat fertőzőképes vírusokat olyan apró aeroszolokba, amelyek a levegővel való terjedés kockázatát hordozzák. A köhögés nélküli 23 aeroszol mintából 11, vagyis 48% tartalmazta a vírus RNS-ét, a 11 közül 8-ban találtak fertőző vírust, ami arra utal, hogy nem kell ahhoz köhögni, hogy fertőző aeroszolok szülessenek. A tüsszentéssel keletkezett kisebb és nagyobb aeroszolokban nem volt nagyobb a vírus RNS-einek száma, ami azt jelenti, hogy a tüsszögés nem fokozza jelentősen az influenza levegőbeli terjedését. Az eredmények arra utalnak, hogy a felületek tisztán tartása, a rendszeres kézmosás, a köhögő emberek kerülése nem jelent teljes védelmet az influenza ellen. A terjedés megakadályozására sokkal hatásosabb, ha a beteg otthon marad, távol a nyilvános helyektől, mutatott rá Cheryl Erman, a San Jose-i Egyetem kutatója. Egyébként érdemes védőoltást kérni, mert az influenza vírus képes évről évre változni, mintha mindig új ruhát öltene. Így immunrendszerünknek újra és újra meg kell birkóznia vele. A vírus ráadásul igen gyorsan terjed a szervezetben. Szövődménye lehet arcüreggyulladás, bronhitis és tüdőgyulladás. Javasolta az influenza elleni védőoltás minden 60 év fölötti személynek, mivel az életkor előre haladtával gyengül az immunrendszer. Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek is javasolta az oltás, akiknek van valamilyen alapbetegségük, szív- és érrendszeri betegség, tüdőbetegség, asztma, anyagcserezavar, például diabétesz, máj és vesebetegségek. Ajánlott beadatni a védőoltást a HIV-fertőzötteknek, leukémiás betegeknek és szervátültetésen átesett pácienseknek, kórházi dolgozóknak, idősek otthonában dolgozó ápolóknak, orvosoknak. Kismamáknak is javasolt az oltás, illetve azoknak, akik babát terveznek. Könnyebben terjed az influenza, mint azt eddig hittük, nem kell feltétlenül prüszkölni vagy köhögni, puszta kilégzéssel is áthatható a vírus. És a folytatásban maradunk még az orvostudománynál. Kiderül, hogy vérvétellel is kimutatható lehet több daganatos betegség, és szó lesz arról is, hogy hogyan alszanak a madarak repülés közben.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Vérvétellel kimutatható lehet több daganatos betegség. Ez tehát a következő témánk. Újabb nagy lépéssel került közelebb a tudomány egy olyan új módszerhez, amellyel a vérből diagnosztizálhatóak a leggyakoribb ráktípusok. Ha a módszer beválik, akkor már a rák korai stádiumában is ki lehet majd mutatni a daganatos betegségeket. A rákos daganatok mutáns gének és az irányításukkal előállított fehérjék apró jeleit bocsátják a vérbe. Az amerikai Johns Hopkins Orvostudományi Egyetem tudósainak CancerSeek nevű eljárása 16 olyan génmutáció után kutat, amelyek rendszeresen megjelennek a rákkal, valamint 8 fehérje után, amelyeket ezek állítanak elő. Az eljárás tesztjeit több mint 1000 beteg részvételével végezték olyan stádiumban, amikor a daganat még nem terjedt át más szervekre. A vérvizsgálata a páciensek 70%-ánál mutatta ki a rákot. A tumor 8 vizsgált típusa közül 5-nek nincs korai szűrése. A hastánmirigyáknak például kevés a korai tünete és későn fedezik fel. Döntő változást hoz, ha a daganatot akkor diagnosztizálják, amikor még műtéttel eltávolítható, vélik a kutatók. A CancerSeek-et most olyan résztvevőkkel tesztelik, akiknél nem diagnosztizáltak rákot. A tudósok szerint ez lesz az eljárás hasznosságának valódi próbája. Olyan vérvizsgálatot szeretnének, amit évente egyszer kellene elvégezni. A teszt kiegészítheti a jelenleg használatos módszereket, a mellrákot szűrő mammográfiát vagy a vastag és végbélrákot szűrő kolonoszkópiát. A közölt tanulmány módszere azért számít újnak, mert egyszerre kutat a génmutációk és az általuk létrehozott fehérjék után. Vérvételen múlhat, hogy időben felismerjék a rákos daganatot, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig maradunk még az élővilágnál, kiderül, hogy hogyan alszanak a madarak repülés közben. Az eredmény magyarázatot ad arra, hogyan képesek a madarak hatalmas távokat szünet nélkül átrepülni. A kutatók eddig is feltételezték, hogy egyes madarak repülés közben is tudnak aludni, de tézisüket eddig nem sikerült igazolniuk. Most azonban kiderült, hogy a vizsgált madarak, miközben a felszálló légáramlatokkal vitetik magukat, pihenni is tudnak. Nils Rattenborg, a Max Planck Intézet munkatársa és csapata megfigyelte, hogy a fregatt madarak képesek rá, hogy repülés közben kikapcsolják egyik vagy akár mindkét agyféltekéjüket. Ami viszont ennél is érdekesebb, hogy akár az alvás mélyebb szakaszában is megőrzik navigációs képességüket, miközben az izmaik elernyednek. Az egy agyféltekés alvást egyébként már delfineknél is megfigyelték, illetve szárazföldön tartózkodó kacsáknál, de repülő madaraknál még nem. Rattenborg csapata egy kis EEG eszközt fejlesztett, amelyet a madarak fejére csatoltak. Ez mérte az agyaktivitását, dokumentálta a lassú hullámú alvás és a gyors szemmozgás szakaszait, valamint a fejmozgásokat. A választás azért esett épp a fregatt madarakra, mert ők heteket repülnek megállás nélkül az óceán fölött. A mostani mérések szerint több mint 3000 kilométert tettek meg megállás nélkül. Az adatok azt mutatták, hogy a madarak nappal éberek voltak, a napnyugtával azonban vitorlázó repülésre kapcsoltak és maximum 7 perces lassú hullámú alvás szakaszokba csúsztak át, amelyek során vagy az egyik, vagy mindkét agyféltekéjük kikapcsolt. A madarak főleg akkor aludtak egy agyféltekésen, amikor a felszálló légáramlatokon köröztek, mintha félszemmel azért figyelnék, hogy merre tartanak, nehogy összeütközzenek másokkal. Emellett időközönként az alvás mélyebb úgynevezett REM szakasza is felbukkant, bár a madaraknál ez nem ugyanúgy működik, mint az embernél. Az ő izmaik is elernyednek és fejük is lecsuklik egy kicsit, de ez mindössze néhány másodpercig tart, így nem befolyásolja a repülésüket. Ezzel a tükkös módszerrel a madarak naponta átlagosan 42 perc alváshoz jutnak, míg levegőben vannak. Amikor aztán földet érnek, bepótolják a kiesett alvásidőt és napi 12 órát alszanak. Sikerült megfigyelni, hogy a madarak a hosszú vándorút alatt is tudnak pihenni, úgyhogy alszanak, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még mindig maradunk a repülő állatoknál. Szó lesz a hollók különleges képességeiről, illetve kiderül, hogy a méhek trükkökre tanítják egymást.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Rendkívüli képességekkel rendelkeznek a hollók, amelyek nagyon intelligensek. Erről szólunk a következő percekben. Az arcmemóriától a kirakós feladatok megoldásáig sok mindenben jeleskednek el különlegesen intelligens madarak. A varjúfélék az állatvilág legokosabbjai közé tartoznak. A faj intelligenciáját már számos kísérlet bizonyította. Hagyjuk, a legnagyobbak közé tartozik a madárvilágban. Jó a probléma megoldó és utánzó képességük, valamint kiemelkedő az éles látásuk, különösen ügyesen találnak táplálékot és képesek együttműködni más állatfajokkal, például a farkasokkal, épp a táplálékszerzésben. Nézzük, mi mindenben is jeleskednek a legújabb kutatások szerint. Társadalmilag érzékenyek. A hollók az állatok közül egyedülálló módon mérik fel a más csoportok tagjai közti hierarchiát. Felismerik más hollók társadalmi státuszát nem csak a saját csoportjukban, hanem idegen közösségekben is. Ez különösen akkor hasznos stratégia, amikor egyikük a saját csoportját elhagyva egy másikba akar beilleszkedni. Ilyenkor létfontosságú, hogy a fennálló viszonyokat feltérképezze és megtudja, kinek kell alárendelnie magát annak érdekében, hogy befogadják őt. A kutatók erre nagyon egyszerűen jöttek rá. A kísérleti alanyukkal egy olyan párbeszédet hallgattattak meg, amely a fajtársai között a csoporthierarchia egy másik szintjén játszódott le. A kísérleti holló erre idegesen reagált, a fejét forgatta és rászkódott, miközben a saját csoportjának hierarchiájában kiegyensúlyozottan viselkedett. Aztán jellemző a madarakra a remek arcmemória. A következő kísérlet nem hollókkal, hanem közeli rokonaikkal, a varjakkal zajlott. Az akció során egy ember speciális maszkot viselve csapdába ejtett és meggyűrűzött egy madarat, majd elengedte az állatot. Társa, aki nem nyúlt a varjakhoz, egy másik maszkot viselt. Míg a semleges maszk nem váltott ki különleges reakciót az állatokból, a veszélyes maszkra még akkor is reagáltak, amikor kalappal vagy fordítva viselték, sőt, egyre többen felismerték a csapatból, ami annak bizonyítéka, hogy az áldozatul esett varjú megtanította társainak, hogy óvakodjanak az illetőtől. Ahogy az eddigiekből is kiderült, a hollók probléma megoldó képessége nem mindennapi. Ezt bizonyította Bert Heinrich és Thomas Bagyard kísérlete is, melyben a madarak elé egy számukra ismeretlen kirakós feladványt tettek. Azok nézték néhány percig a feladatot, majd egy több lépcsőből álló folyamat során mindössze 30 másodperc alatt hiba nélkül összerakták, mint akik pontosan tudják, mi a teendő. Mivel természetes körülmények között ritkán találkoznak ehhez hasonló feladványokkal, úgy tűnik egyszerűen el tudják képzelni a lehetséges következményeket és képesek a legmegfelelőbb viselkedést választani. Mindez pedig csak ízelítő abból, ami a holló képességeit illeti. A további kutatások talán még több érdekes meglepetéssel szolgálnak majd. Ennyit a hollók rendkívüli képességéről, de a méhek sem szégyenkezhetnek, amelyek trükkökre tanítják egymást. Ez a következő témánk. A poszméhek ügyesen ellesik egymástól az új képességeket. A kísérletben a cukros víz megszerzésének módját sajátították el. Egy új kutatás szerint a méhek nem csak gyorsan tanulnak, hanem tanítják is egymást. A kísérletben a poszméhek elé átlátszó anyaggal borított apró korongokat tettek, melyek közepét cukros vízzel töltötték meg. Voltak olyan méhek, amelyek maguktól rájöttek, hogyha meghúzzák a zsineget, hozzájuthatnak az értékes nedűhöz, de sokan voltak olyanok is, melyeket a tudósoknak kellett betanítaniuk. Egy csoportnak megtanították a trükköt, majd egy másik csoportot is beengedtek, hogy megfigyeljék, mit tesz az első csoport. A második csoport 60%-a elsajátította a feladatot, és maga is demonstrátorrá vált, amelyektől a többiek tanulhattak. Ez a mechanizmus, amely lehetővé teszi az új képességek továbbadását, biztosítja, hogy az új tudás tovább éljen a kolóniában, jóval az eredeti tanulók pusztulása után is. A kutatók összefoglalása szerint ez fontos lépés a tanulás megértése felé. Bár a tanulást magas szintű kognitív folyamatnak tartjuk, látható, hogy az állatok egyszerűbb szinteken is képesek tanulni. A motoros és asszociatív tanulás alapvető eszköztárával rendelkeznek, és a tanuláshoz nincs szükségük kifinomult gondolkodásra. Egy új kutatás szerint a méhek nem csak hogy gyorsan tanulnak, hanem tanítják is egymást. Ami pedig a folytatást illeti, jöhet az öngyógyító mobil képernyő. Ez azt hiszem, hogy jó hír mindenkinek, és itt egy gép, amellyel széndioxidból lehet műanyagot készíteni. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy jöhet az öngyógyító mobil képernyő. Olyan anyagot fedezett fel egy japán kutató, amelynek mindenki örülhet, a leginkább szuperhősök képességeit idéző üveg gyógyulási folyamata még csak emberi beavatkozást sem igényel. Gyakran előfordul, hogy elreped vagy rosszabb esetben szilánkossá törik a mobil kijelző. Az ilyen és ehhez hasonló problémákat hivatott megoldani a Tokiói Egyetem legújabb büszkesége, melyet az intézmény egyik diákja fedezett fel véletlenül. Yuya Nagisawa ragasztóval kísérletezett, amikor az újonnan keletkezett anyag élei egymáshoz tapadtak, 30 másodperc után pedig teljesen megszilárdultak. Az egyetemi beszámolóból kiderült, egy polimer típusú üveg speciális válfajáról, a poliéter tióureáról van szó, amely megfelelő nyomóerő kifejtése esetén a kijelzőn keletkezett repedéseket, súlyosabb töréseket egyaránt képes korrigálni. Az anyag különleges tulajdonságainak hála nem igényel melegítést vagy különösebb emberi beavatkozást. Az elemek szobahőmérsékleten képesek kölcsönhatásba lépni egymással, és épp emiatt olyan jelentős a felfedezés. A kutatást végző professzor Takuzo Aida szerint a kis tömegű anyag leginkább mobiltelefonoknál tehet jó szolgálatot, de más, törékeny eszközöknél is hiánypótló fejlesztés lehet majd. Hasonló megoldás már most is létezik. Egy 2015-ben piacra dobott telefon hátlapja olyan speciális bevonatot kapott, amely másodpercek alatt képes eltüntetni magáról az akár nagyobb karcolásokat is. Igaz, a kijelzőtért sérülésekkel nem tudott mit kezdeni. Jöhet tehát az öngyógyító mobil képernyő, erről hallhattak az elmúlt percekben, és a folytatásban pedig itt egy új gép, amellyel széndioxidból lehet műanyagot készíteni. Kanadai tudósoknak sikerült pontosan megállapítani azokat a körülményeket, amelyek között a széndioxidot, a legrosszabb hírű üveggázhatású gázt a leghatékonyabban át lehet alakítani a műanyagok alapanyagául szolgáló etilénné. A Torontói Egyetem tudósai által vezetett csoport kutatása középpontjában a széndioxid redukciós reakcióját, ami a széndioxidot elektromos áram és egy katalizátor által segített kémiai reakció használatával más vegyi anyaggá alakítják át. Ilyen típusú reakciókban több fém is lehet katalizátor. Az arany, ezüst és cink használatával szénmonoxid, unnal és palládiummal hangyasabb súlya nyerhető. Csak a részképes azonban etilén, a polietilén műanyagok alapanyaga előállítására. Fidel Una, a projektvezetője elmondta, a réz egyfajta mágikus fém, mert különböző kemikáliákat képes létrehozni, mint például a metánt, az etilént és az etanolt, de nehéz uralni azt, hogy mit hoz létre. Ez utóbbit sikerült a tudós csoportnak megvalósítani most. Képesek voltak létrehozni egy katalizátort és pontosan megállapítani azokat az ideális körülményeket, amelyekkel maximalizálni lehet az etilén előállítást és szinte nullára minimalizálni a metán termelődését. Kutatásuk során a Canadian Light Source központ részecskegyorsítóját használták, valamint az intézmény kutatója Tom Reiger által kifejlesztett egyedülállóan új berendezést. Ez a technológia a széndioxid leválasztás technológiájával párosítva elvezethet a mindennapokban használt műanyagok környezetbarát előállításához, miközben a káros üvegházhatású gázokat eltávolítja. Úgy gondolom, hogy a jövőt azon technológiák használata jellemzi, amelyek a hulladékból állítanak elő értéket. Olyan új és fenntartható módozatokon dolgozunk, amelyek megfelelnek a jövő energiakövetelményeinek, hangsúlyozta Fidel Una, projektvezető. Ígéretes tehát, hogy széndioxidból lehet műanyagot készíteni egy új gép segítségével. És a folytatásban újabb szerkezeteket mutatunk be. Fellőttek egy új műholdat, színes és éles videók jönnek majd a világűrből. valamint megépítették a hordozható atomreaktort, ami megoldhatja a Marson élés egyik legnagyobb problémáját.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Fellőttek egy új műholdat. Színes és éles videók jönnek majd a világűrből. Ez tehát a következő témánk. Meghatározó eseményen vannak túl az új generációs űrkutatásban jeleskedő brit cég szakemberei. A csapat nemrég sikeresen útjára indította a Föld megfigyelő műholdjának prototípusát, amely egy készülő hálózat első és talán legfontosabb építőkockája. Olyan ez most, mintha a plazma tévét raktunk volna a korábbi fekete-fehér tévé helyére. Már a Carbonite 1 is viszonylag jó képeket tudott készíteni, ám utódja az első körben prototípusként felküldött Carbonite 2 nagyjából minden fronton veri 3 éves, ugyancsak földmegfigyelésre tervezett testvérét. A videókat és képeket színesben rögzíti, az elkészült felvételeket pedig úgynevezett UHD felbontásban küldi vissza. Így lényegesen jobb minőségű képeket vizsgálhatnak a szakemberek. Az eszköz mozgójárművekről is képes felvételeket készíteni. Ugyancsak színesben, de tudása itt még koránt sem ér véget, sőt, a brit csapat közleménye szerint a Carbonite 2 igazi ereje a vállalat saját fejlesztésű műhold flottájával válik teljessé, amelyet a most pályára állított prototípuson kívül további 5 hasonló eszköz alkot majd. A lehetőségek tárháza pedig csak nem végtelen. Alkalmas lesz a földi változások észlelésétől a különféle objektumok azonosításáig, de a cég szerint a katasztrófa helyzetek elemzésénél szintúgy jó szolgálatot tehet majd a fejlesztés. Színes és éles videók jönnek majd a világűrből, miután fellőttek egy új műholdat, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig kiderül, hogy megépítették a hordozható atomreaktort, ami megoldhatja a Marson érés egyik legnagyobb problémáját. Hiába lennénk képesek elutazni a Marsig, ha energia hiány nem tudunk visszatérni és élni sem tudunk a bolygó felszínén. A tudósok most nagyot léptek afelé, hogy mégis legyen rá esélyünk. A szándék, hogy hamarosan embert küldjünk a Marsra, ma már nagyon is egyértelmű. Ilyen tervekről beszélt már Elon Musk, vagy éppen a NASA és az amerikai kormány is. Egy tévétársaság pedig korábban már le is forgatott egy sorozatot egy elképzelt utazásról. Az egyik legnagyobb kérdés viszont továbbra is fennáll, hogyan tudunk elég energiát biztosítani a misszió számára, hogy az ne csak az oda-vissza útra legyen elég, hanem az emberek számára a lakóhelyül szolgáló Mars bázis működésére is. Most úgy tűnik, hogy a NASA erre is kitalált valamit. Az amerikai űrhivatal a Los Alamosi Nemzeti Laboratóriummal és a Szövetségi Energiahivatallal közösen készítette el a Kilopower nevű eszközt, ami gyakorlatilag egy miniatűr hordozható atomreaktor. A szakemberek szerint a készülék 1 és 10 kW közötti energiát képes előállítani, előbbi egy kenyérpirító fogyasztásának felelhet meg. A kompakt méretének köszönhetően a készülék könnyen szállítható, a számítások szerint pedig a 10 kW-os változatból nagyjából 10 darab elég lenne, hogy egy Mars bázist árammal lásson el. A tervek szerint márciusban fogják tesztelni az eszközt, ami ha beválik, nagy előrelépés lesz a későbbi missziók megvalósítása felé. A Mars meghódítása során egyébként az út sajátosságai miatt nem lesz egyszerű dolguk az űrhajósoknak. Az űrbéli életkörülményeket még csak-csak tudjuk modellezni és próbálgatni a nemzetközi űrállomáson, de a sebesség hatásai, illetve a különféle űrbéli hatások összessége már nehezebb dió. A szakemberek szerint jó esélye szükség lesz hibernációra, főleg akkor, ha nem sikerül nagy mértékben csökkenteni a menetidőt, amely a mostani számítások szerint 1 év is lehet. A hibernálást nem a legtöbb filmben alkalmazott fagyasztós jelenetek alapján kell elképzelni, sokkal inkább arról a terápiás hipotermia nevű eljárásról van szó, amit ugyan nem mindennapos szinten, de már most is alkalmaznak a kórházakban. Ennek során nagyjából 5 fokkal kell csökkenteni a testhőmérsékletet, így már megfelelően mérséklődik a szervezet tápanyag, folyadék és oxigén iránti igénye. Mivel 2 hétnél tovább még senki nem volt ilyen állapotban, jó eséllyel nem folyamatosan lesznek hibernálva az űrhajósok, hanem váltott műszakban. Nagy tervek vannak tehát a Mars meghódításával kapcsolatban, és most megépítették azt a hordozható atomreaktort, ami megoldhatja az ott élés egyik legnagyobb problémáját. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen kiderül, hogy felfedezték a világ legnagyobb víz alatti barlangrendszerét, és szó lesz arról is, hogy hatalmas meglepetést rejtett az ősi piramis belseje.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Különleges felfedezések,
elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a folytatásban most arról lesz szó, hogy felfedezték a világ legnagyobb víz alatti barlangrendszerét. A világ legnagyobb 347 km hosszú víz alatti barlangrendszerét fedezték fel Mexikóban. A Yucatán-félsziget föld alatti vizeinek tanulmányozásával és megőrzésével foglalkozó projekt keretében arra jöttek rá hónapok óta tartó kutatások eredményeként, hogy egybenyílik két óriási barlangrendszer, a valaha 263 kilométeresnek mért Sekektun és a 84 kilométeres Dos Hoyos. A vízzel elárasztott két nagy barlang labirintus Tulum tengerparti üdülőhely közelében kapcsolódik egymáshoz, közölték a kutatók. Gilman Mode Anda projektigazgató búvár régész meghökkentőnek nevezte a felfedezést, amely szerinte segít megérteni a térség spanyol hódítás előtti gazdag maja kultúra fejlődését. A felfedezés lehetővé teszi a pontosabb megállapítását annak, hogy miként alakultak ki a spanyol hódítás előtti rituálék, zarándokhelyek, végső soron az általunk ma ismert nagy települések. A Yucatán-félsziget tele van a maja nép monumentális emlékeivel. A maják városai rátelepültek azoknak a kútszerű karszt képződményeknek a kiterjedt hálózatára, amelyek kapcsolatban álltak a vízzel teli barlangokkal. Egyes ilyen víznyelők vallási jelentőségre tettek szert a maják körében, akiknek leszármazottai ma is lakják a vidéket. Felfedezték a világ legnagyobb víz alatti barlangrendszerét Mexikóban, amely 347 km hosszú. Erről hallhattak az elmúlt percekben, és végül hatalmas meglepetést rejtett az ősi óriás piramis belseje. Ez a következő témánk. A legújabb feltárások vízvezetékrendszerre, fém megmunkálásra és bonyolult mérnöki teljesítményre utaló bizonyítékokat találtak a görög Kükládok egyik szigetén és a mellette fekvő piramis alakú képződmény feltárásakor. Több mint 4000 éve az ott építkezők kivésték a görög sziget Kérosz természettől fogva piramis alakú hegyfokának egész felszínét. Teraszokat alakítottak ki rajta, amelyeket 1000 tonnányi Naxosról külön ide szállított csillogó fehér kővel borítottak, hogy óriási lépcsős piramis küllemet adjanak neki, amely kiemelkedik az égei tengerből. Ez a legimpozánsabb emberkészítette struktúra a Kükládok egész sziget csoportjában. A teraszok felszíne alatt azonban olyan mérnöki és mesterségbeli tudásra utaló különlegességek feküdtek, amelyeknek pompássága vetekedett a lenyűgöző külső résszel. A három országból érkező régészek az ásatások folyamán összetett vízzel vezető alagútrendszer létezésére találtak bizonyítékot. Ez 1000 évvel korábban készült, mint a Mínoszi civilizáció építményében, a Knossoszi palotában található híres belső vízvezetékrendszer. Ezen kívül kifinomult fém megmunkálásra utaló nyomokra is bukkantak. A Daskalio-hegyfok mára apró szigetté alakult az emelkedő tengerszint miatt, de 4500 éve még egy keskeny út kötötte össze Kérosszal. Ma lakhatatlan és védett hely, de a Krisztus előtt 3. évezredben Kérosz jelentős szentély volt, ahol bonyolult szertartásokat végeztek. A Cambridge-i Egyetem, a Szigetcsoport Antikvitási Hivatala és a Ciprus Intézet régészei több ezer márványszobrot találtak a korábbi ásatások folyamán. Ezek a stilizált emberalakok több nyugati művészt, így Picasso-t is megihlették. Úgy tűnik, hogy a szobrokat szándékosan törték össze és hozták ide, egyfajta temetési szertartás részeként. A tervek szerint az archeológusok idén folytatják a feltárást, amely valószínűleg még sok izgalmas felfedezéssel örvendezteti meg a szakembereket és az érdeklődőket egyaránt. Így legyen, meglátjuk, hogy mit hoz a további régészeti feltárás a görög szigetvilágban. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt a legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.